Folytatódik a Szigma, a Holnap világa. A Helsinki Egyetem Molekuláris Orvostudományi Intézete fogja össze azt a nemzetközi kutatást, amely a koronavírus fertőzöttektől tervez genommintákat venni. Ezzel arra keresnek magyarázatot, hogy egyes emberek miért érzékenyebbek a koronavírus fertőzésre, mint mások. A megbetegedésre adott eltérő emberi reakciók hátterében genetikai eltérések is állhatnak, erősítette meg az Enzimológiai Intézet kutatócsoport vezetője, az ELTE és a BME tanára. Vértesi Beátával Fehér Anna Magda beszélgetett.
Az a tudomány mai eredményei szerint nyilvánvaló, hogy számos betegség esetében a genetikai determináltság nagyon fontos. Tehát, hogy az, hogy egyes embereknek éppen milyen az ő saját genetikai állományuk, az befolyásolhatja, hogy valamilyen betegségre hajlamosak-e, hogy valamilyen betegség számukra milyen hatással jár, hogy csak könnyedén átlépnek rajta, vagy pedig súlyos következményekkel jár. Tehát ez egy elismert tény, és ezért az is eléggé valószínű, hogy ennél a vírus okozta fertőzésnél is ugyanilyen módon a genetikai determináltság az fontos lehet. A vírusok által okozott megbetegedések olyan megbetegedések, amikor a vírusnak, tehát egy tőlünk kívül álló genommal, genetikai állománnyal rendelkező valaminek, mert ugye önmagában a vírus nem egy élőlény, nagyon szoros kölcsönhatásba, együttműködésbe kell lépnie a mi saját sejtjeinkkel, az emberi sejtekkel, amiknek az összetételét a genetikai állományunk határozza meg. Tehát vírusok esetében teljesen egyértelmű, hogy van egy szoros kölcsönhatás, ahol a kölcsönható partnereknek egy jelentős része a mi saját fehérjeink, amiket ugye a mi génjeink kódolnak. Tehát ezért is azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy itt lesznek nagyon fontos eredmények abból a tanulmányból, amit most kezdtek, és a több labor együttműködésével folyik.
A Helsinki Egyetem kutatóprogramot indított, nemzetközi összefogást hozott létre, hogy minél több adatuk legyen arra, hogy vizsgálni tudják ennek az új típusú koronavírusnak a működését. De egész pontosan miről is szól ez az összefogás, mekkora adatbázis gyűlhet így össze?
Szerencsére most már olyan helyzetben vagyunk, hogy az emberi DNS-nek, az emberi genomnak a szekvenálása, tehát a szekvenciának a megismerése majdhogy nem rutinná vált manapság már. Ez tehát azt jelenti, hogy nem jelent különösebb kísérletes erőfeszítést egy adott embernek, egy adott paciensnek, egy adott egyed genomjának a szekvenálása. Rendelkezésre állnak olyan biobankok, olyan adattárak, ahol több százezer embernek a teljes genomi szekvenciája ott tárolva van, és kutatásra felhasználható. Szóval ez egy nagyon nagy szám. Ugye itt most ahhoz, hogy értelmes tanulmányt tudjunk folytatni, az kell, hogy olyan embereknek a genomját ismerjük meg, akik koronavírusban megbetegedtek, tehát ezzel a COVID betegséggel ilyen vagy olyan választ mutattak a betegségre, tehát ugye ideálisan azt szeretnénk, hogy lennének olyan genomjaink, olyan embercsoportjaink, akik nagyon enyhén vészelték át a betegséget, olyanok, akik kevésbé súlyosan, olyanok, akik súlyosabb következményekkel, mert ebben az esetben lesz majd lehetséges bizonyos összefüggéseket felismerni. A Helsinki csoport az együttműködésben van több más olyan kutatócsoporttal, ahol rendelkezésre állnak ilyen nagy adatbázisok. Azt hoznám még itt az egészben alá, hogy azért nagyon érdekes és jó megközelítés, ez az előítéletmentes, teljes genomszekvenciára való ránézés, mert ebből nagyon sok olyan eredmény is kieshet, amit jelenleg most még nem is várunk, nem is gondolunk rá. Ugyanakkor viszont azt is aláhúznám, hogy vannak olyan egyértelmű emberi fehérjék, amiknek a genetikai változékonysága nagyon valószínű, hogy a vírussal való kapcsolatunkat befolyásolja, és két ilyen fontos fehérje van, jelenleg ismereteink szerint legalább kettő. Az egyik, ami azt determinálja, azt határozza meg, hogy a vírus az emberi sejttel találkozva hogyan tud bejutni, tehát ez egy ilyen membránfehérje, és a másik, meg ami szintén a bejutást elősegítő, egy ilyen fehérje bontó enzim. Tehát legalább két olyan emberi fehérje van, ahol azt gondolhatjuk esetleg, hogy ezeknek a genetikai variabilitása befolyásolhatja a vírussal szembeni válaszreakciónkat.
Még picit visszatérve az adatbankokhoz, a genetikai gyűjtéshez. Tehát egyrészt itt van ez a több százezer ember, akinek már szekvenálták a genómját, megvan ez az adatbázis. Másrészt gondolom, azok a betegek, akik igen rosszul reagálnak, például fiatalon is nagyon megbetegszenek a koronavírus fertőzésben, az ő genetikai adataikat is ki lehet nyerni, meg lehet gyorsan fejteni, kódolni lehet, hogy aztán ezt is használni tudják majd. Tehát még olyan emberekét is, akik nem szerepelnek az adatbázisban?
Igen, egyértelmű igen a válasz erre a kérdésre. Ismét azt húznám alá, hogy a technikai felkészültségünk odafejlődött most már, hogy egy teljes emberi genom szekvenálása az nem tart sokáig, tehát igazából nagyon komoly megbízhatósággal, sok úgynevezett lefedettséggel is könnyen, gyorsan nyerhetőek ezek az adatok, azt mondjam, hogy egy-két nap alatt akár, tehát ugye attól függ, hogy mennyire nagy erőfeszítéseket fordítunk egy adott kérdés megválaszolására, most már a technikai apparátus megvan ahhoz, hogy tényleg itt nagyon gyorsan nyerhessük az adatokat, és ráadásul, ami még nagyon fontos, hogy az a minta, az adott beteg emberekből származó minta, amiből aztán ez a genom szekvenálás elvégezhető, az tulajdonképpen már abban a pillanatban rendelkezésre áll, amikor belőlük azért vesznek mintát, hogy azt megállapítsák, hogy felelhető-e bennük a koronavírus maga, a genetikai anyaga. Anyagot nyerni, mintát nyerni ezekhez a vizsgálatokhoz tényleg szintén nem egy probléma. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a tanulmány, ami most indul, folyamatban van, egyre több és gyorsabb eredményt fog hozni. Még egy nagyon fontos dolog itt, hogy Izlandon, ahol ugye szintén vannak koronavírusos esetek, ott azt csinálják már egy jó ideje, hogy a lakosságnak egy nagyon jelentős részének a genomja már most megvan, kutatáshoz rendelkezésre áll. Pár százezren élnek Izlandon, körülbelül 350 ezer nagyságrendben. Az ottani lakosság felének már megvan ez a genomszekvenálási eredménye. Tehát azt gondolom, hogy ez egy járható út.
Már említette ezt a két fontos fehérjét, a membrán fehérjét, ahol bejut a vírus, és a fehérje bontó enzimet, hogy ennek a genetikájára kell kifejezetten koncentrálni. Voltak-e, vagy vannak-e más betegségeknél hasonló eljárások, amikor ezeket a fehérjéket vizsgálták, tehát megvan-e ennek esetleg a módszertana, vagy az előzménye tudományosan?
Olyan példát hoznék, ami egy elég jól ismert példa, egy másik vírus által okozott megbetegedése kapcsolatban, nevezetesen az AIDS betegségnek a HIV vírusáról, arról ismert, hogy mi is az a membránfehérje, ami fontos a HIV vírus sejtbe való bejutásába. Ezt a membránfehérjét CCR5-nek hívják, ami hát egy ilyen bonyolult kifejezés, immunválaszban nagyon fontos úgynevezett citokineknek a receptora. Szóval lényeg az, hogy van ez a CCR5 fehérje, ami egy membránba ágyazott fehérje, és ő a fogadója a HIV vírusnak. És az is ismert, hogy ennek a membránfehérjének van egy olyan genetikai módosulata, ami hát meggátolja az AIDS vírus sejthez való kötődését. Tehát mindazok az emberek, akik ilyen genetikai módosulattal rendelkeznek, Delta 32-nek hívják ezt a módosulatot, azok természetszerűleg ellenállóak az AIDS vírusra. És ugye meg is kérdezhetjük, hogy hát vajon hogyan alakult ki ez a jellegű mutáció. Mert ugye az AIDS vírus az nem annyira régen jelent meg. Azt is valószínűsítik, többféle kutatócsoport kutatásai egybehangzóan arra utalnak, hogy ez a jellegű genetikai mutáció az európai népességben 10%-ban van jelen, ami egy elég jelentős szám ahhoz képest, hogy a világ más részein sokkal ritkább, Ázsiában például sokkal ritkább, és azt valószínűsítik, hogy ez a jellegű genetikai mutáció az emberi evolúció során akkor jött létre, amikor az európai populáció, itt most megosztanak a vélemények, vagy a pestissel, vagy a fekete himlő betegséggel találkozott. És konkrétan az erre adott válasz, ezen betegségekre adott válasz kapcsán erősödött fel ennek a mutációnak a gyakorisága az európai populációban. Szóval vannak konkrét példák, ez legalább egy olyan konkrét példa, ami egyértelműen alátámasztja, hogy emberi fehérjéknek a változékonysága tényleg nagyon fontos lehet fertőzésekben.
Tehát ahogy az AIDS-et el tudják egyes emberek emiatt a kisebb genetikai mutáció miatt kerülni, úgy elképzelhető, hogy már most is vannak a népességben olyan emberek, akik a koronavírusra rezisztensek?
Inkább úgy fogalmaznék nagyon óvatosan, hogy semmiképpen nem várhatjuk ezt ki. Tehát én abszolút elképzelhetőnek tartom, hát aztán majd megmutatják a kísérletek, hogy tényleg megvan-e ilyen, a tanulmányok ezt ki fogják mutatni egyértelműen. A valószínűsége ennek egyértelműen megvan.
Van egy másik megközelítés is, nem csak az a fehérje, ahol kapcsolódni tud a vírus a sejthez, hanem az ellenanyagok képzésének genetikája is változó lehet egyes emberekben. Ennek mi lehet a háttere? Ez is okozhatja, hogy valaki kevésbé, valaki meg jobban megbetegszik.
Igen, hát van ez a, mondjam, közismerten használatos kifejezés, hogy valakinek erősebb, vagy más embernek gyengébb az immunrendszere, kvalitatív képet ad csupán, tehát egy ilyen minőségi besorolást, nem egy kvantitatív, pontos tudományos magyarázatot, de emögött igenis olyan tudományos magyarázat is áll, ami arra utal, hogy különböző emberekben, különböző genetikai állományú, különböző egészségi állapotú emberekben az immunrendszer fenntartásában és működésében fontos fehérjéknek a termelése eltérő hatékonysággal történik. És hát egész biztos, hogy itt is vannak ilyen dolgok. Az a jellegű terápiás elképzelés, amit most Magyarországon is elkezdtek, nevezetesen, hogy olyan emberek, akik már átestek ezen a koronavírus fertőzésen, és sikeresen meggyógyultak belőle, olyan emberekben, az úgynevezett szérumjukban, a vérből nyerhető anyagban, szérumban, feldúsulhatnak azok az antitestek, azok a fehérjék, amiket aztán terápiás céllal más emberekben is használhatunk.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domalics András.